Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből.
A szerkesztő riportár Sós Viktor.
Mai műsorunkban egy különleges életútról beszélgetünk. Tiszolci Lajos orvos, aki Pomázon szolgált, vagy életének jelentős része Pomászhoz kötődik, itt született, itt halt meg, és az élete ehhez a településhez kötődik. Ugyanakkor a 20. századi diktatúrák árnyékában velük összeütközve élte életét. Előjáróban talán fontos kiemelni, hogy az üldözött zsidóságon segít, szovjet katonákat bújtat, vagy segít, németeket próbál a második világháború után segíteni, aztán egy koncepciós perben, ami a ferences szerzetes Faddy Ottmár, mint első számú elítélt nevéhez kötődik, ahhoz kapcsolódóan kerül politikai rendőrségnek, az államvédelemnek a célkeresztjébe, őt is bebörtönzik. Az életút, mint a 20. századi életutak legtöbbje, sok-sok kanyarral, megpróbáltatással teli, de azért is hívtam Török Ádám történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos munkatársát, aki kutatja, foglalkozott Tiszolci Lajos életútjával, hogy mutassuk be a ferences perhez, Faddy Ottmárhoz, illetve Bónis Lajos arkangyalhoz kötődő kapcsolatát, mert ezek az életutak tanulsággal szolgálnak, nem csak hogy a múlt megismerése miatt, hanem a gondolkodásunk, a szemléletmódunk alakítása szempontjából is fontos, hogy hogy lehet a 20. század diktatúráira és a velük való kapcsolatra tekinteni. Talán induljunk el az életútból, hogyan és miként láthatjuk, tekinthetünk Tiszolci Lajos életútjára, ki is volt ő, hogyan alakult az életútja, és hogyan került szembe a 20. századi diktatúrákkal.
A pomázi orvos, Vitéz dr. Tiszolci Lajos 1896. január 16-án Pomázon született, eredeti neve Tiszovszky Lajos volt, egy gazdatisztnek a gyermekeként, 6 gyermek közül ő volt az egyedüli fiú. Fiúként ugye hát nyilván papi, katonai, vagy pedig orvosi pálya állt a fiatal előtt. Ő az orvosi pálya felé fordult, elemi tanulmányait még Pomázon, Nagyszebenben, illetve Budapesten végezte. Az orvosi tanulmányokat Budapesten kezdte 1913-ban, azonban hát nyilván ugye a világháború kitörése miatt az orvosi tanulmányait meg kellett szakítani. 1915-ben vonult be katonának. Néhány szót mondanék itt az első világháborús tevékenységéről. 32 hónapot töltött első vonalban a fronton. Több kitüntetésnek a birtokosa volt. Másodosztályú ezüstvitézségi érmet 2-szer kapta meg, illetve 2-szer megkapta a bronzvitézségi érmet, valamint a Károly csapatkeresztet is. Az összeomlás után folytatta orvosi tanulmányait. Az egyes számú belgyógyászati, majd az egyes számú nőgyógyászati klinikán volt gyakornok. 1920-ban szülész belgyógyász végzettséget szerzett, majd ettől az évtől kezdve orvosi praxist folytatott Pomázon, illetve a pomázi járásban, először mint körorvos helyettes, majd utána mint körorvos. Emellett élénk közéleti tevékenységet folytatott a korban, a Magyar Életpártjának lett a tagja, illetve a MOVE testedzőkörének is egy fontos oszlopos tagja volt, részt vett a polgári lövészegyesületeknek a megalakításában, illetve a pomázi közéletben is egy köztiszteletben álló személy volt. 1925-ben lépett házasságra Almási Sándor főispánnak a lányával, egy nagyon érdekes, mert először a a főispánnak az idősebbik lányát vette el feleségül, majd amikor az asszony elhalálozott és a gyász év letelt, akkor a kisebbik almási lányt is feleségül vette. Nagyon fontos, hogy az első világháborús tevékenységének jutalmaként 1929-ben vitézi avatták, ugye a vitézi rendnek lett a tagja, vitézi telkeket is kapott Pomáz környékén. Majd ugye orvosként praktizált a faluba, egy köztiszteletben álló személy volt. Az idősek Pomázon mind hát csupa jót tudtak az orvosról, illetve a doktorról elmondani. A második világháború alatt 1943-ban tartalékos orvos főhadnaggyá léptetik elő, azonban hát nem vonultatják be, hiszen ugye ekkor már azért egy idősebb katona, illetve hát tulajdonképpen szükség volt rá, mint orvos a környékbeli falvon, illetve a környékbeli településekben. Orvosként nagyon érzékenyen érintette az üldözötteknek a sorsa, és amikor bekövetkezik a német megszállás, akkor Pomázon egy SS alakulatot helyeznek el, és hát nyilván ugye a helyi zsidóságot is különböző vegzációk érik. A dokumentumokból megállapítható, hogy Vitéz dr. Tiszóczi Lajos hát a korábbi politikai kapcsolatait fölhasználva interveniált a helyi zsidóság, illetve a helyi üldözötteknek az érdekében, sőt még ugye Endre Lászlónál is, ugye aki később ugye belügyi államtitkár lesz, ugye nála is interveniált az üldözötteknek az érdekében.
Bocsánat, itt azért egy pillanatra talán álljunk meg abból a szempontból, hogy ennek lesz-e majd később következménye, hogy ő kiáll a zsidóság mellett, akár a háború után, vagy később kap ezért valamilyen elismerést, illetve fontos szerintem ezt itt most tisztázni, a helyén kezelni. Ugye ő vitézségi érdemérmet kapott, tagja lett a vitézi rendnek. Általában azt szokták úgy nagy általánosságban mondani, vagy úgy az van benne a köztudatban, hogy aki a Horthy rendszerben katonai, politikai, közéleti szerepet vállal, vitézi avatják, vagy egyéb más elismerést kap, az mint Horthy fasiszta. És akkor most ezt ilyen nagyon leegyszerűsítve és általánosítva mondom, Vitéz Tiszóczi Lajos orvos, és mégis mindkét diktatúrával szemben, majd ezt látni fogjuk, de talán már itt az elsőnél érdemes erre kitérni, kifejezi az ellenérzéseit. Mi lehet ennek a hátterében?
Véleményem szerint, illetve hát az életutat ismerve, ebbe pusztán emberbaráti szeretet van. Tulajdonképpen szembe kerül egy olyan fasiszta nézeteket valló személyekkel. Ez ott is nyomon érhető, hogy amikor Szentendrén egy lengyel menekült táborban felkérik, hogy ugye a menekültek egészségügyi vizsgálatát végezze el, akkor Vitéz dr. Tiszóczi Lajos itt egy lengyel menekült orvossal, Brudner Izraellel végzi ezt a feladatot. Brudner Izrael lengyel menekültként kerül ugye a szentendrei táborba, a feleségével együtt, azonban hát nem tudják, hogy, illetve eltagadják ugye izraelita származásukat. A német megszállás után a házas pár Vitéz dr. Tiszóczi Lajoshoz fordul, hogy segítségükre legyen a menekülésben. Az orvos nem utasítja vissza a házas párt, kezdetben azt mondja nekik, hogy hát nem lesz itt semmi baj, Magyarországon a zsidók védve vannak, illetve Magyarországon nem lesz semmiféle atrocitás a zsidókkal szemben. A német megszállás után ugye ez a házas pár ismét Tiszóczi Lajoshoz fordul, aki saját birtokára menekíti el őket. Tiszóczi Lajos ugye földbirtokosként egy erdő részt birtokolt, egy őrnaggyal közösen egy vadászlakuk volt az erdő közepébe, és az a zsidó házas párt, Izrael Brudnert, illetve Cilla Brudnert, a feleségét itt rejtette el. Majd amikor hát tulajdonképpen ugye szemet szúr a hatóságoknak, hogy itt egy idegen család tartózkodik, akkor ezt a házas párt különböző településeken, különböző megbízható személyeknél rejti el, úgy, hogy tulajdonképpen az ő élelmezésükről, illetve minden ellátásukról Vitéz dr. Tiszóczi Lajos gondoskodott. Nagyon érdekes, hogy a házas pár túléli a borzalmakat, és 1966-ban jegyzőkönyveztetik Vitéz dr. Tiszolci Lajosnak az embermentő tevékenységét, és 1966-ban odaítélik Vitéz dr. Tiszolci Lajosnak a Világigaza címet, amit majd csak később, a 2000-es években, 2012-ben vehet át. Sajnos ugye akkor már Tiszolci Lajos ugye elhunyt, az ő lánya, Tiszolci Klára fogja átvenni majd ezt a kitüntetést. Tehát tulajdonképpen ugye itt is nyomon követhető az, hogy embereket mentett, embereket bújtatott. Az életút egy másik szegmense szintén megmutatja Tiszolci Lajosnak a németellenes tevékenységét, ugyanis a német megszállás után Vitéz dr. Tiszolci Lajos csatlakozik Kis János altábornagynak a köréhez. A későbbi bírósági anyagból az derül ki, hogy ő lett a pomázi csoportnak, tehát egy csoporttal rendelkezett, egy ellenálló sejtel rendelkezett pomázon, és fegyveres akcióra is készek voltak, azonban árulás folytán, ugye hát nyilván ugye Kis Jánost ugye lebuktatják, illetve az ő csoportját, árulás folytán nem jutnak fegyverekhez, és így nem tudnak a németekkel szemben fegyveresen fellépni. Nem csak izraelitáknak, illetve nem csak zsidószármazású személyeknek segített Vitéz dr. Tiszolci Lajos, hanem a bírósági anyagból kiderül, hogy egy szovjet hadnagyot, valamint egy szovjet őrmesternek a szökését is elősegítette, akik a németek elől szöktek meg, illetve német fogságból szöktek meg, őket is elsegítette a szovjet vonalakhoz való visszatéréshez. A háborút követő gyatra egészségügyi helyzetben ugye szükség volt ugye az orvosokra. Vitéz dr. Tiszolci Lajos helyén maradt, folyamatosan orvosként segítette az üldözötteket, illetve segítette ugye paciensét. Szülész, nőgyógyász, illetve belgyógyászként, hogy ugye a megerőszakolt lányok, illetve asszonyok kezelésében részt vett. Ez majd később lesz egy fontos momentum, erre majd jó, hogyha később emlékszünk. A helyi hatóságok nagyon gyorsan leigazolják, 1945. augusztusában már sor kerül Vitéz dr. Tiszolci Lajosnak az igazolására, és a pomázi előjáróság pártállástól függetlenül kiáll mellette, sőt, nagyon érdekes, hogy a visszatérő, pomázra visszatérő, a koncentrációs táborokból hazatérő izraelita személyek is kiállnak, illetve különböző igazolásukat adnak az orvosnak. Többen kiemelik, hogy amikor elhurcolták őket a németek, akkor értékeiket az orvosnak adták át. Az orvos, amikor visszatértek, akkor igazániból mindent visszaadott tételesen ezeknek a személyeknek, sőt, ugye a leromlott egészségi állapotukat is rögtön elkezdte kezelni, ezért ő ellenszolgáltatást nem fogadott el. Igazándiból a háború utáni kálváriája Tiszolci Lajosnak nem is helyi szinten kezdődik, hanem tulajdonképpen ugye a felettes szervek 1946-ban leírnak a Pomázi Nemzeti Bizottságnak, hogy lám, itt van egy vitéz, egy volt movetag, egy fajvédő, egy ha a kor szavaival élünk, egy fasiszta, a volt rendszernek a haszonélvezője, miért van még mindig állásban. A Pomázi Nemzeti Bizottság egyébként pártállástól függetlenül, tehát a kommunista pártnak a helyi vezetője, Dobai Ferenc is védelmébe veszi az orvost, sőt, nagyon érdekes, hogy a felettes szerv ellen indít egy támadást, hogy miért van az, írja Dobai válaszlevelében, hogy miért van az, hogy azokat a személyeket, akiket ők, tehát tulajdonképpen a Pomázi Nemzeti Bizottság igazolásra alkalmatlannak tartanak, azt megtartják hivatalukban, míg mondjuk egy olyan személyt, mint mondjuk Vitéz dr. Tiszolci Lajos, aki mellett az egész közösség, az egész község, illetve az egész előjáróság pártállástól függetlenül kiáll, egy ilyen embert tulajdonképpen megpróbálnak eltüntetni, illetve megpróbálják rávenni a helyi hatóságot, hogy a hivatalából mentsék fel. Egészen odáig megy a Pomázi Nemzeti Bizottság, hogy a közellátásügyi miniszterhez, ekkor Bárányos Károlyhoz interveniálnak az orvos érdekében, aki tulajdonképpen látva ugye ezt a nagyfokú kiállást az orvos mellett, meghagyja Vitéz dr. Tiszolci Lajost állásában, tehát nem engedik bélistázni az orvost. Egészen 1954. szeptember 29-éig tudja a hivatalát betölteni, azonban 1954. szeptember 29-én az államvédelmi hatóság letartóztatja az orvost. Nagyon érdekes, hogy igazániból a helyi vezetőség, a helyi kommunista párt sem tud semmit, hogy miért tartóztatják le az orvost.
1954-ben vagyunk, tehát ez a Rákosi diktatúrának tetőfoka után vagyunk, tehát már lefelé tart az a fajta brutális terror, ami mondjuk 47-53 között a legerősebb, abból is talán az 50-es évek környéke a legdurvább. Mégis sor kerül eljárásokra, perekre, és amennyire tudom, de most kérem majd arra Török Ádámot, hogy bontsuk ezt ki, hogy Tiszalczi Lajost Faddy Ottmár ferences szerzetes és társai ügyében veszik elő. Picit bontsuk ki Faddy Ottmár személyét, ezt a pert, hogy érzékeljék a kedves rádióhallgató, hogy milyen ügybe is kerül bele, vagy van kapcsolatba Tiszalczi Lajos.
Hát ugye a történet ugye nem itt kezdődik. Vitéz dr. Tiszalczi Lajos ugye orvosként ugye ellátja a háború után hivatását, illetve a feladatait, azonban ugye a hatóság fölfigyel arra, hogy hát egyrészt Szentendre, a ferences gimnázium, amit ugye meghagytak a ferences rendnek, egyrészt ott a helyi otyákkal is nexusba lép Tiszalczi Lajos, hiszen hát ugye orvosként kezeli nem csak a tanárokat, nem csak a szerzeteseket, hanem hát ugye az iskola is az ő joghatósága alá, illetve működése alá tartozik. Illetve nagyon fontos az, hogy egy másik ferences szál, Bónis Lajos arkangyal, aki ekkor Csobánkán telepedik le, a háború után 1945-től Csobánkán él. Az államvédelmi hatóság azt a szerepet szánta Tiszalczi Lajosnak, hogy valószínűleg ő lehet orvosként a két ferences központ, most tekintsük központnak ugye az iskolát, illetve Bónis Lajos arkangyalt, hogy ő lehet tulajdonképpen a ferencesek között egyfajta hírvivő. Hiszen ugye Bónis Lajos külön élt Csobánkán, ugye ő nem a rendházban élt ekkor, de tulajdonképpen ezt a szerepet szánták Tiszalczi Lajosnak, hogy ő egy ilyen egyfajta hírvivő. Magáról a perről viszonylag sokat lehet tudni. Röviden annyit, hogy igazániból a perben a Horthy korszaknak az egykori tisztségviselőit, ferenceseket, tehát a ferences rend tagjait, illetve volt katonatiszteket, illetve rongyos gárda tagokat próbáltak egy nagy perbe, egy nagy mostre perbe igazániból beilleszteni. Azonban mivel olyan sok embert vettek őrizetbe, ezért a hatóság, illetve hát később ugye a bíróságnál, hogy könnyebben lehessen az ügyeket kezelni, ezért három csoportra bontották. Az egyik csoport Gajári Kálmán és társai perként futott, a másik Faddy Ottmár, ferences szerzetes és csoportja, a harmadik pedig Bónis Lajos arkangyal. Ugyan ő ferences szerzetesként neki szánták azt a szerepet, hogy ő, mint annó annak idén a rongyosgárdának egykori oszlopos tagja, ferences szerzetesként az ő csoportjába próbálták a rongyos szálat behozni ugye a Faddy Ottmár és társai ügybe. Na most Tiszalczi Lajost Bónis Lajos arkangyalhoz, illetve az ő csoportjához sorolták. Ugye ez a nagy monstreper, hogy ugye tisztségviselő katonák, illetve ferencesek, ezek mind ugye szervezkednek fennálló hatalom ellen. Többnyire igazániból a hatóság, illetve ugye a vizsgálati iratokból ismertek ugye ezek az ügyek, tehát nyilván ugye az államvédelmi hatóságnak ugye a nézőpontja ismerhető meg az ügyekből. Na most a vizsgálatok szerint ezek a egyébként már nem fiatal személyek állandóan lázítottak, illetve különböző titkos politikai megbeszéléseket tartottak már a háború utántól elkezdve. 1953-ban ugye Sztálin meghal, Magyarországon Rákosinak a hatalma meginog. Nagy Imre pillanatnyilag ugye reformokkal próbálja a hatalmat megszilárdítani, és nagyon érdekes az, hogy amit az AVH összeesküvésként próbál beállítani, az tulajdonképpen a vádlottak szemszögéből teljesen más ügy bontakozik ki. Az ő szemszögükből ezeknek a megbeszéléseknek az a lényege, hogy lám Rákosi megingott, Nagy Imre egy teljesen más vonalat képvisel, esély van arra, hogy a szovjetek kivonulnak, amennyiben a szovjetek kivonulnak, úgy pedig elejét kell venni annak, hogy igazándiból egy a 19-hez hasonló állapotok fognak kialakulni, tehát elejét kell venni a vérontásnak, illetve a megtorlásnak. Na most ennek az úgynevezett botont hadosztálynak a vádlottak szemszögéből ez lett volna a feladata, hogy a vérontást elkerüljék, illetve védelmet biztosítsanak az egykori hatalom birtokosoknak is.
Egy hetet várni kell a kedves hallgatóknak, hogy mi lesz ennek az ügynek a kimenetele. Nyilván nem lelőve a poén, de ítélet, börtönbüntetés lesz, és bebörtönzés a vége. Tiszolci Lajos életútjáról, a diktatúrákkal való szembeszállásáról beszélgettünk Török Ádámmal, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatójával, történésszel, akivel jövő héten folytatjuk Vitéz dr. Tiszolci Lajos életútjáról szóló beszélgetésünket.